Jó napot kívánok! Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Stuber Andrea vagyok, én vezetem, és szeretettel köszöntöm két vendégemet a stúdióban. Gémes Antost és Jankovics Pétert.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azért hívtam őket, mert kedves szokásom nekem, hogy szívesen mutatok be fiatal színészeket, akik tulajdonképpen a jövő színházának valószínűleg meghatározói lesznek. Ez a két fiatal ember, aki itt ül velem szemben, 2008-ban végzett a főiskolán, Metzner János és Csizmadia Tibor bábosztályában. Most pedig eléggé szerte ágazott az utuk egymástól, meg a bábosztálytól is. Gémes Antos a Magyar Színház tagja, fiatal, sikeres színésze, Jankovics Péter pedig egy alternatív társulat tagja, Budó Viktor vezette, Sputnik hajózási, nem próbálom megkimondani a teljes nevét, maradjunk a Sputniknál. Azt tudom így előjáróban elmondani róluk, hogy amennyire fel lehet térképezni az eddigi pályájukat, mind a ketten nagyon erősen és makacsul akarták ezt a színészpályát. Bólintanak, de majd egy picit azért ezt még kifejtjük részletesebben. Én úgy tudom, hogy Péter hetedszerre jutott be a főiskolára, hét éven keresztül. Hétszer próbálkozott, és hetedszer vették föl, és felteszem, hogy Antos is többször próbálkozott, mert...
Hát nem. Én nem? Kétszer érettségi után, és aztán megsértődtem, hogy nem vettek föl, és akkor dacoskodtam még egy 5-6 évig, és aztán próbálkoztam újra, de tulajdonképpen az idő az hasonló, amíg engem felvettek.
A dacoskodás idején pedig eleve a Kolibri Színházban duzzogott, ha igen, jól
igen,
tudom.
Igen, a Kolibri Színházban duzzogtam egy pár évig, de hát ez egy nagyon szép időszak volt. Valószínűleg azért, mert nagyon szerettem azt a társulatot, meg nagyon szerettem ott lenni, dolgozni, szerettem meg a bábot, igazából ez nem volt tőlem idegen ez az osztály, és azóta is kicsit, mint családomhoz járok vissza, azóta nem dolgoztam ott, de ki tudja.
Még erre a kicsit késleltetett iskola kezdésre visszatérve, az ember óhatatlanul elgondolkodik ezen, hogy hétszer elmenni felvételizni, tehát itt ehhez valóban valami nagyon nagy elszántság kell.
Hát nem is tudom pontosan, hogy mit akart. Abban voltam biztos, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy mi folyik ezen a főiskolán. Meg azt is gondoltam, hogy talán egyel könnyebb az embernek érvényesülnie, vagy egyáltalán elhelyezkedni, vagy ezen a pályán bármit is kezdeni magának az embernek, hogyha a főiskolán megismerik. Előtte az Új Színházban voltam stúdiós, azelőtt pedig Dunajvárosban dolgoztam, az ottani társulatnál voltam 4 évig.
Mit csinált ott, kérdezem? Csak mert igen, mert ott tulajdonképpen, ha jól emlékszem, ott ilyen, tehát önálló társulat,
befogadó
az nem
színház,
bírt, ez befogadó színház volt.
Van egy stúdió színpad is, és ott egy iskolaszínházi társulat működik. Aha. Igen, ezt kevesen tudják. Az egy állandó társulat. Igazándiból bajba vagyok ezekkel megnevezések, hogy amatőr, vagy profi, vagy félprofi, vagy félamatőr. Mi számít minek, ezt nem tudom. De tény, hogy ott minden színésznek van rendes foglalkozása amellett, hogy bejár próbálni és előadásokat játszani. Tehát van közöttük mentős például.
Az volt a helyzet, hogy semmi más nem jött szóba? Semmi mással nem akartak foglalkozni? Azért küzdöttek ilyen kitartóan ezért a színészetért?
Én azt hiszem, hogy így lehettem vele.
Hát igen, meg azért az szerintem Petinél is nálam sem volt, hogy a főiskola előtt mi ne ezzel foglalkoztunk volna. Tehát nem a főiskolával kezdődött ez el. Valóban, és azt is gondolom, hogy még mindig ezt csinálnánk, hogyha nem jártunk volna a főiskolára. Más kérdés, hogy most éppen hol, vagy mit, vagy milyen körülmények között, de mindenféleképpen ezt a vasat ütnénk. A főiskola, vagy most már egyetem, meg akkor is már egyetem volt, csak valószínűleg azért, mert amikor először jelentkeztünk, akkor még
bőven főiskola.
De hogy az szerintem amellett, hogy persze rengeteget lehet tanulni, még nagyon sokat lehet kapni attól az intézménytől, Nagyon fontos, hogy 4 éven keresztül a szakma azokat az embereket figyeli, akik oda járnak. Én azt hiszem, hogy ez semmelyik más intézmény nem tudja ilyen erősen hozni ezt a fajta figyelmet. Tulajdonképpen ilyen formán van egy egzisztenciája ennek a dolognak. Nagyon, nagyon nagy a munkanélküliség ebben a szakmában is, és tényleg tulajdonképpen mindegy, hogy valaki diplomával van utcán, vagy diploma nélkül van utcán, vagy diplomával dolgozik, vagy diploma nélkül dolgozik. Minden esetre a Színművészeti Egyetem ad egy olyan fajta lökést, hogy legalább megismerhetik az embert, vagy legalább megtalálhatja a helyét.
Soha egy percig nem merült fel kétség, hogy más csinálni, mert ez...
Én gondoltam, hogy a Petinek mást kéne, de...
ja, na hát ez is egy felmerülés, igen.
Nem.
Jó, nem. Egyszerű, nem, de határozott,
persze,
nem.
De persze kétségek, tehát olyan jellegű kétségek, hogy alkalmas vagyok én erre, vajon, vagy ez nekem sikerül-e, vagy helyem van-e ezen a pályán. Ilyen kétségek természetesen felmerültek, de azt nem, hogy én ezt szeretném-e csinálni, vagy sem.
Uh-huh. Bennem inkább mostanában merül ez fel, de ki is merül annyiban, hogy csak felmerül. Tehát egy-egy ilyen hajtósabb, vagy hosszabb próbafolyamat után, amikor túl vagyunk a premiéren, akkor azt mondom, hogy én lehet, hogy ezt nem folytatnám, hanem teljesen másra vágyom most, de ez körülbelül 1-2 nap aztán.
Ez egy normális, gondolom, így bemutató után. Na, hamarosan el fogom hagyni a kudarc vonalat, de azért még azt megkérdezném Pétertől, hogy amikor 6-szor nem vették fel, akkor annak vajon milyen okát látta? Tehát, hogy ez törvényszerűen értelemben, hogy kevésbé volt érett, kevésbé volt tapasztalt, vagy éppenséggel olyan más ízlésű emberek válogattak éppen, vagy...
Nem tudom, ezt nem...
Nem gondolkodott ezen.
Dehogy nem. Akkor voltam 25 éves, és azt hiszem, hogy akkor még volt korhatár, vagy most volt. Is van, ezt nem tudom. És azt gondoltam, hogy még, hogyha már 6-szor elmentem, akkor ezt az utolsó esélyt nem lehet, hogy nem adom meg magamnak. Ráadásul akkor az Új Színházban voltam, és az Új Színház stúdiója azért van amellett, hogy kisebb szerepeket el tudjunk játszani a nagy színpadon, hogy tehát ez egy felkészítő a főiskolára. És hát ott nem mondhatta senki, hogy én nem csak stúdiós vagyok, vagy, de nem akarok főiskolás lenni, tehát ott is, meg hát ott is megismertem új emberek kezdtek el velem foglalkozni. Tehát gondolom, hogy valamennyire azért évről évre változtam.
Gondolkodik, így tudósítom a kedves hallgatókat, és bizonyára jut egy-egy gondolatra, de tovább léphetünk, tehát, hogy végül is érkezett a főiskola, mármint, hogy érkeztek a főiskolára, és báb színész osztályban kezdték a tanulmányaikat. Kérdés, hogy vajon valóban ez volt a cél bábszínésznek lenni, vagy ez egy lehetőség, amivel az ember a pályára meg a főiskolára kerül?
Azt hiszem, hogy ez elég jól meghatározva, hogy ez egy jó szó, hogy lehetőség. Amikor én utoljára felvételiztem, akkor harmadrostáztam a Zsámbéki Zsótér osztályban, tehát prózai vonalon felvételiztem akkor is. Harmadrostra után közölték velem, hogy nem vettek föl abba az osztályba, viszont Metzner János indít párhuzamosan egy bábosztályt, és ha gondolom, akkor próbálkozzak ott is, és akkor ehhez képest másnap el kellett mennem a bábosztály felvételére is. És felvettek, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor legyen, ha ezen az úton kerülök be a főiskolára, akkor igen.
Ez egyébként különbözött a bábosztály felvételi?
Az egyhetet, az együttlétet, azt nem tudom, hogy náluk pontosan milyen volt. Nyilván nálunk a prózai osztályban hiányzik a báb.
Tulajdonképpen én ott voltam, tehát én erről tudok beszélni az első két fordulóról, illetve az egyhetes együttélésről. Ugyanaz a különbség, mint aztán a képzésben is. Tehát ugyanúgy versekkel, monológokkal, dalokkal kellett készülni, és ugyanúgy színészként, prózai színészként kellett kiállni. Majd utána minden fordulóban egy-egy bábos etüdöt is kellett vinni, és az egyhetes együttélésben is, vagy az egyhetes felvételi szakaszban is ez volt a tendencia, hogy ugyanúgy volt színészmesterségóra, zenésmesterségóra, jellegű foglalkozás, mozgás, illetve pluszban báb. Mint ahogy a 4 év során, már a Peti is jól megtapasztalta, hogy a 4 év során is ez volt a tendencia, hogy voltak ugyanazok az óráink, mint ami a prózai osztálynak, és azt hiszem hetente 2-3 óra volt pluszban báb.
Azt azért nem tudom tagadni, hogy elég furcsán éreztem magam, miután elküldtek a harmadostáról a prózai osztályból. Körülbelül 5 perc múlva egy pingponglabda volt felhúzva a mutató ujjamra, mint egy kis báb feje. Ugyanis behívtak, hogy egyáltalán megnézzék, hogy van-e bármiféle.
Tud-e pingponglabdát húzni a mutató ujjára, vagy ilyesmi?
Igen, azt jól csináltam, és aztán még azzal bábozni kellett. Nem tudom, egy 5 perces etüdöt kellett csinálnom, hogy felmérjék, hogy egyáltalán járhatok-e abba az osztályba. Egyébként eszembe jutott, amin az előbb gondolkodtam, hogy lehet-e ennyiszer menni, vagy megéri-e, és azt hiszem az igazolja leginkább, hogy a 7. felvételim során ismerkedtem meg Bodó Viktorral, akinek most a társulatában játszom, úgyhogy ha az egész másért nem volt jó, akkor ezért már megérted, természetesen jó volt más miatt is.
Bodó Viktor felé még fogunk kanyarodni, de most hallgatunk egy kis zenét.
Egy fakatona fából volt a lova, kengyele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta, fából volt faragva, a föld is alatta. Volt egy fakatona, fából volt a lova, kengyele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta, fából volt faragva, a föld is alatta. Fahuszárba vitéz, hadd látom, mennyit kérsz. Fahuszárba vitéz, hadd látom, mennyit kérsz.
100-at adj lovamért, 1000-et magamért.
Volt egy fakatona, fából volt a lova, kengyele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta, fából volt faragva, a föld is...
Ahol hely van, színházi belépő. Jankovics Péterrel és Gémes Antossal beszélgetek a pályakezdésükről. Ott tartottunk, hogy hosszúnak mondható küzdés, vagy várakozás, vagy örömteli készülődés után fölvették őket a főiskolára, és bábszínészként elkezdtek tanulni Metzner János és Csizmadia Tibor osztályában. Laikusként, vagy ilyen, hát nagyon régen voltam bábszínház nézőként, úgy képzelem, hogy egy bábszínésznél a legfontosabb adottság, vagy szükséglet az a hang, meg az orgánum, mert olyan képzeteink élnek a bábszínházról, hogy egyébként meg úgyis elbújik ott a paraván mögé, és csak a kezét látjuk, és a hangját halljuk, amint mindenféle hangszínben beszél, vagy több figurát megszólaltat. Ez ugye ez egy naív elképzelés, mert a bábszínház voltaképp nem erről szól ma már.
Hát igen.
Igen, naív elképzelés.
Igen, naív elképzelés. De azt hiszem, hogy nem is erről szólt meg. Maga a műfaj az tulajdonképpen az előző rendszerben alakult az ki, erőlködve, vagy erőltetve, hogy ez a műfaj, ez a színházra nevelésnek a műfaja legyen, és egy állomásra legyen majd a felnőtt prózai színháznak. Ez nem így van. Ez egy teljesen különálló, mégis nagyon hasonló műfaj, mint a prózai színház, ugyanúgy, mint ahogy a táncszínház, vagy az összes színházzal kapcsolatos különböző művészeti ág. Itt tulajdonképpen az sem feltétlenül követelmény, hogy ez egy gyerekműfaj legyen, ez nagyon sokáig nem volt az, és most is már úgy kezd nem feltétlenül gyerekműfaj lenni, vagy nem csak gyerekműfaj lenni, de valóban volt jó pár 10 év, amikor ez a képzet teljes joggal beült az emberekbe. Mi a főiskolán azt hiszem, hogy elsősorban látásmódot vagy gondolatiságot tanultunk, természetesen technikákat is, különböző bábtechnikákat, de azt hiszem, hogy nekem a legfontosabb az az volt, ha egyet kell mondani erről a bábról, hogy egy kicsit a színházi gondolkodásom kitágult, és máshogy látok dolgokat. Ez egy nagyon erős vizuális élmény amellett, hogy egy erős színházi élmény. Tehát a jó báb színházat én úgy képzelem el, hogy nagyon jó színészek játszanak egy olyan térben, ami még ráadásul meg van segítve egy csomó olyan képi hatással, hogy én kapjak egy maximális teljes komplett élményt, komplett színházi élményt.
Tehát főként szemléletet tanultak, igen, ha jól értem. Most konkrétan a tananyagról azt már az előbb hallottuk, hogy voltak épp tanulták ugyanazokat a tárgyakat, amiket a prózai színészek, plusz jöttek rá speciális báb. Uh-huh. Báb tárgyak, tehát hogy tanultak mindent, amit a prózaiak, mondjuk így a vívásig, mindig ez a mániám, hogy színészek vívni tanulnak, a báb színész is tanul vívni.
Igen, főleg, hogy a prózai osztályjal a mozgásórák mindig együtt történtek.
Aha, úgyhogy tehát csapatostól vívtak, igen.
Megvívtunk.
De hát a tácsitól elkezdve a karatén keresztül minden együtt folyt. Voltak érdekes órák, a kendót, nagyon csíptük mindannyian.
De tanultunk akrobatikát.
A lovaglás kimaradt, mert a
lovaglás sajnos.
Igen, mert nem volt rá, azt hiszem, pénz. Hát vagy ilyen.
Nekem nem volt.
Igen.
Pedig hát az is kellhet még a paravántól elszakadt bábszínészeknek akár.
Ja, igen, a rengeteg kosztümös filmben, ami
forgatnak az országban. Igen. Hát még eljöhet annak az ideje.
Ez olyan nehéz, amikor hogy az előbb erről beszéltünk, hogy látásmód. Igen, én is azt hiszem, hogy amit úgy neveztünk, hogy báb színész, vagy báb óra, azon leginkább azt szerettem, amikor egyáltalán nem volt a kezünkben báb, hanem tényleg nehéz körülírni, hogy mi ez, és tényleg egyfajta gondolkodás, hogyha nekem az előadásban egy terítőt az asztalra le kell terítenem, akkor lehet, hogy mást is látok bele, nem csak azt, hogy az most ott az asztalon arra fog szolgálni, vagy ne a fa legyen vizes, hanem
igen,
az
pont anyag. Erre gondoltam, hogy mi az a báb? Tehát a báb az nem feltétlenül báb, hanem egy, most még a fakanál se, de hát ennél egészen tovább mehetünk, igen, egy válfa is lehet. Hogyne. Tehát egy tárgy, amivel az ember játszik.
Nem? Egyszerűen megfogni egy tárgyat, és azt nem csak úgy kezelni, mint amire első ránézésre az alkalmas, hanem egy kicsit más, hogy bánni. És azt hiszem, hogy a Metzner János is ezt erősítette bennünk, hogy a tárgy használat, ami nekünk nagyon nagy előny lesz majd a prózai téren is, prózai színházban. Egyszerűen máshogy fogunk hozzányúlni, és az látszik, hogy nem csak tárgyként van kezelve, hanem akár...
Ez érződik egyébként? Hogy érzik-e a színészi munkájukban most, amikor nem báznak ezt az előnyt, hogy a tárgyakhoz más a viszonyuk?
Én szerintem ez automatikusan következik abból, hogy 4 évig tényleg ez erről szólt a főiskolán az életünk.
Igen, azt gondolom, hogy úgy nem érzem azt, hogy megfogok egy poharat, és fú, ez milyen jó volt, mert az ösztönös már.
De hogy ügyesebb vagyok, mint a partnerem, aki nem volt bábszínész.
Igen, hát ez nálam nem biztos, hogy így van, mert én sokkal ügyetlenebb vagyok, mint az átlag ember, és valahol a kettő, tehát hogy mivel bábos vagyok, ezért ez így fejlődött, és akkor szerintem most vagyok nullán, de alapvetően
ez
igen.
Ez egy speciális módja a fejlesztésnek,
igen,
a bábszínésznek tanul.
Igen, természetesen.
No, szóval került Metzner János, aki a tanárok volt, arra gondoltam, hogy esetleg hívjuk fel őt telefonon, hát ha egy kicsit be tudnánk vonni a beszélgetésünkbe, megkérdezném őt magukról, nem ellenzik?
Ne.
Először is tulajdonképpen ők, amikor megismertem őket, és az osztályba kerültek, akkor mindenképpen közös volt bennük az, hogy egyik sem akkor, tehát egyik sem akkor érettségizett, hanem mind a kettő már bizonyos fajta élettapasztalattal rendelkezett, és nem 18 évesen kerültek be a főiskolára. Úgyhogy ilyen értelemben ez közös vonás bennük, de ha arra gondolok, hogy a évek folyamán a különböző vizsgákban is sok-sok közös munkájuk volt. Most is hirtelen, ami úgy eszembe jut, hogy még korán, tehát még szinte az elsőben voltam a Tyúk és a Róka, egy etűd, ahol állatokat kellett nekik játszani, de emlékszem, hogy később volt egy énekvizsga, amikor a Don Quixote és a La Manchának a duettjét énekelték. Nem is beszél, hogy aztán a későbbi vizsgákban, tehát a Leander és Lenszirom, vagy akár a Csongor és Tünde, vagy hát ugye talán az egyik legjobban sikerült vizsgánk a Mikádó, úgyhogy ők sokszor dolgoztak együtt. És ezt az is talán az is segítette ezt, hogy ők elég jól megvoltak egymással. Tehát az osztályon belül, amely ilyen jó közösség volt, de ők sok időt töltöttek egymás mellett. Hát, hogy még az is közös bennük talán, hogy végülis egyikük se lett bábszínész, hanem mind a kettő, hát ezt nehezen tudom mindig megfogalmazni, hogy élő színház, vagy drámai színház, tehát, de nem bábszínház.
Egész alakos színház.
Igen, de nincs jó szó erre. Szóval egész alakos, igen. Bár bábba is vannak ugye az óriás bábok is. Tehát, hogy ilyen értelemben közös, tehát ez egy közös vonásuk, az már azért mutat némi különbséget, hogy az Antos az inkább, tehát Antos nem véletlen, hogy inkább egy klasszikus kőszínházba vállalt feladatot, a Peti pedig egy alternatív együtteshez ment, és ez nagyjából stimmel is. Náluk az Antosnak az egész életviteléhez azt hiszem ez jobban élik. A Peti az, aki talán azt mondanám, hogy egy ilyen kutatóbb, lázadóbb, szabadabb szellemű ember, ő nála meg stimmel, hogy inkább a Bodó Viktor féle Sputnik társulathoz szerződött. Az is közös bennük, akkor mi a közöset mondjam, hogy mind a kettő úgy érzem, hogy jól találta meg a helyét, hogy mind a kettő nagyon szépen old meg feladatokat. Én nem merem azt állítani, hogy minden előadásban láttam őket, amikben azóta szerepeltek, de hát azért mind a kettőjüket volt módom, hogy megnézzem. Például a Kockavetőkben a Péter egész kitűnő, vagy az Antost látva a Pesti Magyarban, hát a Szecsuániban nagyszerű, de egy kis epizódban a Hullámtörésben kitűnő. Tehát, hogy ilyenkor az embernek olyan örömöt jelent, hogy tényleg szépen mennek és lépnek előre. Végül is, hogy a főiskola mit ért, és hogy miért mit csináltunk az évek folyamán, amikor már kint vannak a pályán, akkor derül ki. És hát mind a kettő azóta is pazar feladatokat kap. Még mindenképpen idén ebben a szezonban meg akarom nézni egyrészt a Kaméliásban az Antost, másrészt pedig a Csehov előadásban a Trofimovot játsza, úgy tudom, a Péter.
Igen.
És azt gondolom, hogy ez igen-igen csak való neki. Tehát emberi számítás szerint ebbe is nyilván nagyon jó lesz.
Bólogat ám, csak nem tudnám beleszólni a beszélgetésbe, de bólogat a Péter.
Hogy nagyon jó. Jó, szóval, tehát nem, tényleg nagyon kíváncsi vagyok, és az abszolút tervbe van véve, hogy megnézem őket, mind a kettőjüket. Az Antosnak ugye vannak azok a kitűnő adottságai, hogy hát egyrészt a külseje, másrészt pedig egy nagyon-nagyon erős muzikalitása van. Nyugodtan mehetett volna a zenés osztályba is, biztos, hogy ott is megállta volna a helyét. De ugyanakkor, hát, és bár játssza a Sweet Charity, de azért mégiscsak inkább prózai feladatokat lát el. És azt gondolom, hogy ha már előbb említettem a Szecsuánit, hogy ott nagyon sok kellemes és szép meglepetést tudott nekem nyújtani, amit én a főiskolán talán még nem láttam benne. Sokkal, sokkal mélyebben, sokkal gazdagabban oldja meg a feladatokat. Annak is örülök, hogy időnként kap karakter szerepet, mert ugye alapjaiban az ő külsejében inkább a hős típus. De ahhoz, hogy igazán jó hős típusokat is jobban jól eljátszod, ahhoz ez nagyon segít tenek ezek a karakter. Feladok a főiskolán is játszott ilyeneket, nem véletlenül kapta ezeket. A Petinek pedig van egy olyan sajátossága, ami tulajdonképpen kevés színésznek van, hogy van egy intellektuális színész ő, és olyan úgy ezek, ennek megfelelően ezeket a szerepeket egészen kitűnően tudja eljátszani. Nagyon gondosan, nagyon ön eléggé emészti magát, sokat agyal, sokat gondolkozik, mindenről van véleménye, ezt nem mindig mondja ki, de a szerepekben viszont elárulja. Úgyhogy ezért is várom például nálad Trofimovot, hogy abba, és gondolom, hogy abban nagyon jó. Annak is örülök, hogy noha ők bábosztályban végeztek, és mégis más típusú színházhoz szerződtek, tehát nem bábszínházhoz, de úgy látom, mind a kettőben továbbra is van egyfajta vonzódás ez iránt, hisz a Péter, amikor megcsinálta, még a főiskolán kezdte le a Helység kalapácsát, és ezt azóta is többször játszotta, és ezt tovább építette. Az Antos pedig nem olyan régen keresett meg egy ötlettel, hogy szeretne az Erdei Julival, tehát egy osztályon fölötte járt, meg még nem tudom ki, most elfelejtettem, egy báb előadást létrehozni. Tehát, hogy ez a fajta vonzalmuk mind a kettőknek megmaradt, és ez nagyon jó. Ugyanakkor azt érzem, hogy azzal, hogy ők egy picit másfajta képzést is kaptak, tehát máshogyan tudnak így a szerepekhez hozzányúlni. A ma, amikor már nem a 20. századi realista, naturalista színjátszás az, amire igazán igény van, hanem egy stilizáltabb játékra, nekik óhatatlanul ez talán könnyebbséget jelent, hogy a bábos gondolkodásmódot is megtanulták. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy mind a kettőjüknek nagyon-nagyon helyük van a pályán, és igazi öröm őket időnként látni.
Szóval bizakodó. Köszönjük szépen az elemzést.
Én nagyon bizakodó vagyok.
Köszönjük szépen a szavait. Viszonthallásra. Hát ez volt a volt tanár véleménye. A fiúk nagyon figyelmesen hallgatták, néha kicsit mulattak, gondolom ez az eszükbe jutott a múltból. No, az tény, hogy a főiskolán nagyon sok mindent csináltak, operettől kezdve, most nem sorolok még hármat, mert nem jut eszembe, de tehát sok különböző jó rendezővel dolgoztak, és elég széles skálán működtek. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a főiskola valóban mindent megadott egy ilyen jó pályakezdéshez. És aztán nem báb színész ként kezdtek dolgozni, de nem azért, mint ahogy ezt a tanárjuk is mondta, mert nem szerették meg, hanem ellenkezőleg. Hanem, hogy azt gondolják, hogy egyszer még majd talán, ha igazán jó bábszínházat lehet csinálni, akkor talán együtt, így kilencen, ahogy voltak az osztályban, még akarnak majd bábszínházat csinálni? Vajon?
Erről még eddig nem volt szó, viszont én azt erősíteném, amit az előbb is mondtunk, hogy én szerintem teljesen mindegy, hogy milyen műfajban játszik az ember, legyen az most prózai színház, vagy bábszínház. Az, amit mi ott tanultunk, vagy elsajátítottunk, az meghatározó is, és biztosan befolyásolja azt, hogy hogyan létezünk a színpadon. Teljesen mindegy, hogy most egy báb van a kezünkben, vagy nincs. A szó szerinti klasszikus értelembe vett bábszínházat én azért nem folytattam, mert ahhoz nem volt kedvem. De ahogy a tanár úr említette a helységkalapácsát, amit még a főiskolán csináltam, az...
Ahol is egy személyben adja elő azt, hogy valószínűleg Petőfi Sándor hogy költhette meg ezt a művet.
Igen. Ott is inkább tárgyakat használtam, tárgyjátékról van szó. Az, ahogy egy kabát tud lenni egy másik szereplő, és egy kabáttal már el lehet beszélgetni, vagy hát a díszlet az egy pad és egy utcai szemetes volt, és abból is kikerültek papírok, egy újság, vagy borosüveg, és azokat megszemélyesítve lehetett a figurákat megalkotni. Tehát ez az oldala, ez a része, ez engem nagyon érdekel, és ezt azt hiszem, hogy bármikor vállalnám.
Ezt egy érdekes gondolatnak találtam egyébként, amit a Metzner János mondott, hogy amikor a színház szakad el a naturalizmustól vagy a realizmustól, akkor ez színészileg önöknek egy előny, hogy eleve másra képződtek. Tehát, hogy nem abban a maga testiségében realista színjátszás van, ami, ami egyébként sokáig jellemző volt, de valóban távolodik.
Remélem, hogy ez egy előny is.
Uh-huh. Igen, abszolút. Meg tulajdonképpen szerintem minden plusz, amit az ember tanul, az így én azt hiszem, hogy a báb az egy plusz dolog, és annak én borzasztóan örülök, és nem nagyon akarom elengedni. Időről időre azért szeretnék ebbe így úgy amúgy belefolyni. De minden esetre teljesen igazam van a Petinek, hogy szerintem jó színházi előadást kell csinálni, és ahogy ennek a műfaja mi, azt így nem is biztos, hogy meg kell határozni.
És ilyen plusz, illetve még valami a zene, a zenélés, meg az éneklés is, gondolom.
Hát ez egy nagyon, nagyon jó hobbi. Nekem valóban igaza van a tanár úrnak, hogy én elsősorban prózai színészként dolgozom, de amikor mondjuk a Hoppárt társulattal, akikkel viszonylag gyakran, vagy hát relatív gyakran dolgozom együtt, és még szeretnék is velük gyakran zenés előadásokat csinálunk, vagy olyan előadásokat, amiben sok az ének. Azon kívül a nyári színházakban szoktam zenés szerepet játszani, most a Magyar Színházban, a István a Királyban játszom Koppányt, meg a Sweet Charity-ben Oszkárt, aki a férfi főszereplő, és ugyanakkor meg tényleg azt gondolom, hogy elsősorban a prózai előadásokat szeretem csinálni, bár a zenéseknek nagyon nagy sikere van. Van egy zenekarom, a Magyar Színház Színész Zenekara, a harmadik figyelmeztetés, akikkel nagyon sokat dolgozunk, hetente kétszer-háromszor próbálunk éjszakánként, és elég sok koncertünk is van, és azt nagyon-nagyon szeretjük csinálni. Az ország most már tulajdonképpen minden területén nem csak színházi bulikon, hanem teljesen civil rendezvényeken is felszoktunk.
Is it true you have somebody keeping you company? all gone away. Baby, I didn't mean to hurt you. Truth spoken whispers will tear you apart. No matter how hard you resist it, it never ends when you want it to. You humble me, Lord. You humble me, Lord. I'm on my knees, empty. You humble me.
Az Ahol hely van című műsorból beszélek, a rádióstúdióból, ahol van két kedves vendégem, akiket te tanítottál és rendeztél is egy Csongor és Tündében, hogyha jól tudom. Jankovics Péter az egyik fiatalember és Gémes Antos a másik.
Szervusz, Molnár Piroska.
Már a hangod rögtön kedves, én hallom, de én azt szeretném, ha nekünk mondanál róluk néhány mondatot, hogy emlékszel rájuk, milyen diákjaid voltak.
Hát nagyon érdekes, jó diákok voltak. Tulajdonképpen szerintem már a főiskolán kiderült róluk, amit aztán később be is igazolt az élet, hogy nem fognak megállni a bábszínészetnél, hanem tovább lépnek, és önmaguk lépnek ki a színpadra, nem pedig egy báb mögött, vagy egy báb bőrébe bújva, mert úgy tudom, hogy Gémes Antos a Magyar Színház tagja, Jankovics Peti pedig a Bodó Viktor társulatánál játszik. Sajnos azóta nagyon ritkán láttam őket színpadon, de hát nagy szeretettel emlékszem rájuk a főiskoláról, és nagyon, nagyon jól lehetett velük dolgozni, és úgy tudom, hogy elég sikeres a pályájuk mindkettőjüknek.
Igen, ezt én megerősítem, én szoktam őket látni.
Igen, akkor azt... sajnos magam is nagyon sokat játszom, én nehezen jutok el, hogy megnézzem őket, de mindig mások róluk, és az mindig jó érzéssel tölt el.
Tehát akkor ígéretes fiatal színészként tudod őket felkonferálni nekünk?
Így van, abszolút ígéretesként.
Jó, köszönjük szépen Molnár Piroskának a kedves szavakat, viszont hallásra, szervusz Piroska!
Szervusztok, köszönöm, szia!
Hát elvégezték a főiskolát, most már ez tagadhatatlan, már ide eljutottunk, és Péter említette, hogy voltak épp 4 évvel a végzés előtt a felvételén találkozott Bodó Viktorral.
Így van.
És ez így göngyölödött 4 éven át, hogy utána lett belőle egy hozzávaló csatlakozás, vagy hogyan történt ez?
Azért is említettem a felvételit, mert 4. év végén megkerestem őt, azzal, hogy hallottam, hogy társulatot fog alapítani. És abszolút tudta, hogy mit csinálok, és emlékezett rám a felvételiről, és mondta is, hogy mi az, ami ott neki akkor nagyon tetszett, és nem is nagyon akart már engem megnézni. Az volt a kérdése, hogy én is visszatérjek a zenére, hogy mennyire fontos. Én is tanultam zenélni, zeneiskolába jártam, aztán megtanultam gitározni, dobolni. Neki az első kérdése az volt, hogy milyen nyelven beszélek, és milyen hangszeren játszom. Uh-huh. Tehát nála ez volt a legerősebb felvételi követelmény, meg hát, hogy emlékezett erre a felvételire. Így.
Ez egy alternatív színház, így nevezzük, uh-huh. Amivel kapcsolatban szintén vannak képzeteink, tehát például, hogy gyengében eleresztett, tehát hiányzik a háttér személyzet, vagy kevesebben vannak, ez így működik a Sputnik is, tehát mondjuk, hogy maguknak kell lékezni, vagy díszletet tologatni, vagy nincs fodrász fésülködni, ilyesmi, vagy pedig erre azért vannak már emberek a társulatban.
Nem, abszolút így működik, és ezt nem tudom, hogy hátránye az, hogy a saját kellékeimmel én foglalkozom, vagy a a jelmezemmel, én törődöm, én rakom le, én rakom be, én készítem, és tudom, hogy mikor, hol van. Én azt hiszem, hogy ez előnyös. Nincs ilyen személyzet, de nem hiányzik.
Értem. Antos viszont egy klasszikus kőszínházi társulatnál van, és minden jel arra mutat, hogy az a harmadik 2008 óta van ott, tehát harmadik évad, ha már nem merném így összevetni az évad, meg az év.
Hát harmadévben volt az Ábel. Akkor még egyetemista voltam, azt hiszem harmadéves, akkor mutattuk be az Ábelt a Magyar Színházban, az volt nekem az első szerepem. És tulajdonképpen azóta is, akkor negyedévben volt, azt hiszem, a hullámtörés, és ez a harmadik évadom szerződésben.
Oda akartam kiukadni, hogy szemmel láthatólag ez a dolog bevált olyan értelemben, legalábbis feltétlenül és feltűnően, hogy ez alatt a néhány év alatt is kapott több díjat, kitüntetést magában a színházban, tehát társulattól.
Igen.
Ez úgy gondolom, hogy ez nagyon komoly elismerés egy fiatal színész pályája elején.
Nekem nagyon nagy szerencsém van, és elsősorban azért van szerencsém, mert én nagyon szeretem azokat az embereket, akik ott dolgoznak. Nagyon jó oda bemenni reggel, és szerintem ez nagyon fontos. Tehát nem is tudnék máshogy dolgozni. És az, hogy ők is szeretnek engem, az meg egy ezek a díjak visszajelzések. És az, hogy még szakmailag is szeretnek, az meg külön öröm. Nagyon nagy lehetőségeket kaptam. Tehát, hogy ez tulajdonképpen így az elmúlt néhány év alatt ilyen 7-8 főszerepet el tudtam már játszani ott abban a színházban. Tulajdonképpen olyan, mintha, és ezek között voltak egészen megtisztelő.
Én gondolom, hogy a legnagyobb falat a Lilium címszerepe volt, nem?
Igen, a legfélelmetesebb is talán, meg a legnagyobb és legkedvesebb, egyik legkedvesebb feladat, amivel aztán én úgy gondolom, hogy a bemutató környéken nem is nagyon tudtam megbirkózni. Nem tudom, szégyen, nem szégyen, szerintem ilyen van, ilyen mindenkivel van, és közben a 10. előadásra érett be a dolog annyira, hogy már nem volt rajta görcs, és nem küzdelem volt, hanem öröm a színpadon lenni.
Péter nem látta véletlenül a Liliumot?
De láttam.
Látta? Mit szólt hozzá? Mit mondott neki utána? Bement utána hozzá?
Találkoztunk. nem emlékszem.
Nem. Az szerintem ilyen italozásba torkolott az este.
Igen.
Tehát nem idézhető ilyen
nem,
formán?
Azt hiszem, igen. Nem.
Jó. Tehát a díjak, amiket kapott a színházban, az egyik, az egy nagyon rangos régi díj, a Farkas Ratkó díj, amit megkapott tavaly. Ez egy vándor gyűrű, ami nagyon-nagyon régóta évről évre száll át másra a társulat szavazatai alapján, és akkor hát ezen az ember úgy tök hülyén, de elgondolkodik, hogy akkor egy ilyen vándorgyűrűt egy év után, tehát az évad végén le kell venni az újjáról, és odaadni a következő díjazottnak, vagy hogy
igen,
van ez?
Igen, én is elszomorodtam, amikor ezt így megtudtam, hogy ezt vissza kell adni, de aztán rájöttem, hogy lényegében ennek ez a lényege, tehát a mindenkori nemzeti színháznak a díja ez. Ez azt hiszem, hogy a legrégebbi magyar színházi díj, egy színész díj. Ez a mindenkori nemzeti színháznak a díja, és most, mivel ez régen volt nemzeti
1884
színház.
1884 óta van, igen. És megnéztem, bocsánat csak.
Igen, tehát hogy ez a régi nemzeti színház volt a mostani Pesti Magyar Színház, és most már azóta van új nemzeti színház, ezért az van, hogy évente változik, tehát hogy tavaly azt hiszem a Stól András kapta talán.
László Zsolt,
igen, tévedtem. Lehet, hogy más miatt jutott eszembe most. És idén meg a mi társulatunkból kaptam én. És őre megint az új nemzeti színház, vagy a nemzeti színháznak.
Igen, évente váltják, és jó valamelyik újjára?
Nem gondolkodtam rajta, hogy hordom, nem. Mert nyilván félek, hogy elveszítem, de igazából ennek ez is a lényege, hogy mivel már annyi mindenkinek a kezén volt maga ez a gyűrű, ezért nem is lenne, tehát ennek ez az értelme, hogy már mindenki, már annyi nagyszínésznek, régi nagyszínésznek a kezén volt, és ebben ez a megtisztelő, hogy nyilvánvalóan fogok róla másolatot készíteni, hogy legalább a másolat maradjon meg nekem.
No, Péternek pedig más érdekességek vannak a színész életében. Mm. Például az, hogy Bodó Viktor társulatával ő nagyon sokat játszik külföldön.
Mm. Így van.
Amikor Bodó Viktor kérdezte, akkor maga mondta, hogy tud németül, és ez pont jól jött neki.
Jól jött, mert hogy leginkább német nyelvterületre hívják. Grazban, illetve Kölnben dolgoztunk már együtt az ottani társulatokkal. Grazban kétszer is, most volt decemberben a Mester és Margarita bemutatója. Kölnben pedig a tranzitot csináltuk, Tasnádi.
Tasnádi István darabja.
Igen.
Nagy különbséget lát? A között, hogy itthon színházat csinálni, meg...
Hatalmas különbséget. Hát mi a Sputnikban, ugye a MU egyik kis termében dolgozunk. Ahogy mondtam, kellékes és jelmezes és díszítő nélkül, ami egyébként nekünk egy elég jó ráhangolódás az előadásra. De hát kint meg nagy színházban, nagy színpadon, kőszínházban dolgozunk. Nagyon furcsa nekem, amikor megyek az öltözőbe, és a személyes öltöztetőm kinyitja az ajtót. Mindig mondom neki, hogy nem kell, de meg ragaszkodik hozzá, hogy ez a munkája. Szóval persze, hatalmas különbség, de hát minden a színpadon. Hihetetlen jó stáb dolgozik egyébként kint. Bármi eszébe jut a Viktornak, az szinte egyből megvalósítható. És azt hiszem, hogy ez a kettő pont jó arányban egészíti ki egymást.
Hogy mind a kettő
egymást,
megvan, mind a igen, kettőt az életében, ez jó, igen. No, hallgassunk még egy zeneszámot.
Is raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why'd you have to go, 'cause this pain I feel it won't go away. And today I'm officially missing you. I thought that from this heartache I could escape.
Stays on my mind.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor címe, amit hallanak, Stuber Andrea vagyok, két vendéggel szemben ülök a stúdióban, Gémes Antos, a Magyar Színház színésze az egyik, és Jankovics Péter, a Sputnik színésze a másik. Amikor itt zenem vagy, akkor ők ilyen meghitten csevegnek közben, jelzem, de most még akkor így az utolsó kis blokkunkban azt megkérdezném Antostól. Láttam, valahol olvastam, hogy tavalytól játékmesterként kezdett dolgozni Guelmino Sándor mellett, aki a Magyar Színháznak művészeti vezetője vagy főrendezője talán.
Igen, igen,
ezt úgy lehet érezni, hogy itt egy újabb ambíció érlelődik önben?
Hát ez így azért erős. Tavaly az történt, hogy a színháznak az akadémiáján Igródi István utolsó osztályának a harmadéveseknek csináltunk közösen egy vizsgát, egy záróvizsgát. És én azt nagyon-nagyon szerettem csinálni, sokkal többet tanultam belőle, mint hogyha nekem mondtak volna valamit, mert hiszen meg kellett fogalmazni mindig azt, amit én szeretnék látni. És emiatt sokkal tudatosabban tudtam működni aztán következő időszakban, mint színész is. Tehát ez egy nagyon jó tanulási fázis, hogyha valaki azt, amit ő már esetleg tud, azoknak, akik még nem annyira tudják, megpróbál segíteni. Szóval ilyen szempontból ezt nagyon-nagyon szerettem. Aztán, hogy ráment az idegrendszerem, mert akartam a diákoknak segíteni, már a vizsgán is, és közben olyan volt, mintha meg lenne kötve a kezem, és akkor már nem tudtam beleszólni, az meg ennek a hozadékos baja, de ez egy jó élmény volt, nagyon jó munka volt. Tehát ilyen szempontból volt ez a játékmester, amit olvashatott, de nincsenek ilyen, egyelőre ilyen ambíciói.
És Péternek, akiről Metzner János azt mondta, hogy egy agyas színész, vannak valami eddig még számunkra ismeretlen ambíciói?
Hát nem tudom, tényleg folyamatosan azt hiszem, hogy az a dolgom, hogy magamat egy kicsit jobban megismerjem, vagy magamat feltérképezem, hogy egyáltalán mi az, amire képes vagyok, vagy mi az, ami jól áll, vagy még jól állhat, vagy mi az az új, mi az a plusz, amit előadásra tudok nyújtani. Egyszer egyébként valaki megkérdezte, mikor még tényleg a főiskola előtt érettségi után, mikor a Dunaújvárosi Színházhoz kerültem, hogy miért akarok színész lenni? Ez az egyik legjobb kérdés, és hát azt hiszem...
Ezt nem kérdeztem meg.
Ezért. És azt hiszem azt a közhelyet mondtam, amit ilyenkor az ember mondta, hogy milyen jó más emberek bőrébe bújni. És azt hiszem, hogy most talán pont ennek az ellenkezőjét gondolom már, illetve arra törekszem, hogy minél inkább próbáljak a saját bőrömbe maradni egy-egy szerep kapcsán.
Tehát, hogy megtalálja benne a saját magát?
Igen, magamból kiindulva azt hiszem, hogy annál hitelesebb egy figura. Minél inkább magamból próbálom megfogalmazni, nem pedig elképzelni, hogy ez a szereplő milyen is lehet.
Létezik önök számára olyan, hogy példakép? Vagy ez ilyen korszerűtlen, vagy meghatározatlan, vagy az ember ilyesmi nem gondolkodik?
Hát talán pont erről jut eszembe, amit az előbb mondtam, hogy mindenkinek az áll jól, amilyen személyiség ő maga. Én kedvelek bizonyos színészeket, rendezőket, de nem hiszem, hogy ugyanazt az utat akarom bejárni, amit ők, hanem sokkal inkább a magamét megtalálni.
És ez a program egyébként vajon kitart egy életre, egy pályára, hogy sose fog az ember eljutni, hogy azt mondja, most már mindent tudok magamról?
Nagyon remélem, hogy nincs ilyen.
Antos?
Nekem sincs ilyen, aki példakép lenne. Nekem is van nagyon sok ember, akit tisztelek nagyon. De szerintem az nem azonos a példaképséggel. Tehát, és még csak nem is a szakmából, tehát mondhatnám nagyapámat, vagy, tehát, hogy vannak olyan emberek, akikre nagyon fölnézek, és a szakmából is, és nagyon sokat kaptam tőlük, és nagyon sokat tanultam tőlük, és nagyon, nagyon szeretem őket, de nem tudnék én sem mondani egy embert, aki úgy követendő lenne, hiszen tényleg ez a saját utunk. És én Én például nagyon remélem, hogy egyszer azt tudja mondani az ember, hogy én most már mindent tudok, de valószínűleg ez sosem lesz. Illetve abban biztos vagyok, mert abban biztos vagyok, hogy nem lesz.
Tehát akkor azt nagyjából úgy összegezhetjük, hogy mindenkinek saját magával van dolga. Igen. Ezen a pályán.
A jó pap sír felirata jut még eszembe, miszerint tanulmányaimat befejeztem.
No, hát akkor kívánok nagyon tanulságos és hosszú pályát önöknek. Jankovics Pétert és Gémes Antost hallották az Ahol hely van című műsorban. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!